Már is folytatjuk a Woman Power-t és a beszélgetés Seres Erika executive coach-sal, trénerrel, volt HR igazgatóval, aki egyébként a Szegedi Tudományi Egyetem gazdaságtudományi karának óraadó oktatója, és hát nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy milyennek kell lenni egy vezetőnek, vagy milyennek nem kell lenni egy vezetőnek, hogy mennyire kell embernek lenni, és mennyire nem a címkéket kell figyelnünk, és hogy te napi szinten igyekszel ezeket a címkéket leszedni az emberekről, vezetőkről akár, mert hogy csak úgy lehet segíteni, vagy legalábbis te ebben hiszel, hogy így tudsz segíteni. Mik most a legnagyobb problémák, amikkel találkozol a munkavilágában?
Nagyon érdekes, friss tapasztalásaim vannak, amik tényleg az elmúlt néhány hónapban találkoztam ezzel. Ez a felvállalhatom-e önmagam kérdése? Lehetek
férfiaknál,
önmagam?
Nőknél egyaránt?
Nem. Nem akarom így most, tehát igyekszem gendersemleges lenni, de azért nyilván azért nagyobb arányban, akik ezt felvállalják, hogy kihívás, azok hölgyek.
Ja, tegyük ki az asztalra.
Igen, és ami fontos ebből, hogy igen, fontos felismerés az, hogy nem kell nőként, férfiként viselkednünk. Az üzleti világ azért sokszor kemény, és ez a lehetek-e önmagam, ér-e nőként kitenni akár az ilyen típusú sebezhetőségeimet, hogy van ilyen olyan kihívásom, vagy a gyerekem, vagy a férjem, vagy a családom, vagy bármi az életben, ami kihívás.
Egyébként te próbáltál nőként, női vezetőként, férfiként viselkedni,
bele is tört a bicskám.
Egy board meetingen?
Igen. Szerintem addig egyrészt, amikor most egy ilyen 10 évvel ezelőtti önmagamra gondolok, hogy elfogadják azt, hogy egy nő oda megy, és talán még mond is olyat, ami számukra ilyen gondolatokat ültethet el a fejükben, nem akarok ilyen nagyon magasröptű gondolatokat mondani, de hogy igen, tehát hogy igen, van ennek a nőnek a fejében valami. Szerintem fiatal tanácsadóként akkor azt gondoltam, hogy nekem ezt föl kell vennem, ezt a kesztyűt, ha lehet, és beállnom ebbe a dinamikába. És még HR-vezetőként is találtam magam szembe olyan helyzetekkel, ahol most így utólag visszagondolva, némi önreflexióval, hogy így nem kellett volna beleállnom olyan helyzetekbe, amit mondjuk akkor azt gondoltam, hogy az a jó. De ahogy én is változom és fejlődöm, most már így örömmel és büszkén képviselem azt a fajta energiát, amit mondjuk egy női vezetésbe be lehet vinni.
Mesélj még erről, milyen tanácsokat lehet ilyenkor adni?
Ó, hát a tanácsadás az nagyon veszélyes, úgyhogy inkább csak a saját megéléseimet mondom el. Nem kell feltétlenül kötélhúzásba keveredni. Tehát, hogy tudat alatt is ott van szerintem a dinamikája annak, hogy férfi-női vezetők együtt, hogy ez a, ha már kigondoltam, kimondom, de hogy nem kell beállnunk ebbe, aki tud messzebbre pisilni játékba nőként. Ez nem a mi játékunk. És nőként szerintem ezt a szelíd erőt, ezt a szelíd energiát érdemes képviselni, de ehhez fontos szerintem, hogy az ember a nőiességével jól legyen.
Tehát a magabiztosság.
Magabiztosság. Az, hogy ahogy az egyik mentoromtól tanultam, hogy attól, hogy kedvesen mondom, még komolyan gondolom. Tehát, hogy nem azt a fajta erőt, nem olyan típusú erőt érdemes bevinni a működésbe, mint egy férfi. Mert a férfi akkor onnantól kezdve a saját ellenfelét fogja látni, de ez biztos, akik jobban, mélyebben foglalkoznak a témában, sokkal jobban látják. Az a tapasztalatom, hogy maradjak meg nőként, és nem kell fölvennem egy szerepént, hogy én most egy ilyen, legalábbis nekem ez nem volt komfortos, hogy egy ilyen maszkulin ént fölvegyek, egy szerep ént, holott én egy nő vagyok, és női vezetőnek gondolom magam.
Egyébként volt, hogy vezetőként gyomorgörcsel ébredtél a munka miatt?
Igen, igen.
Mi segített? Igen. Mesélj!
A gyomorgörcsellen, hát tudod, el kell gondolkodni azon szerintem, hogy pontosabban nekem ez segített, hogy elgondolkodtam azon, hogy ez még tényleg szolgál engem. Hogyha nekem ez nem öröm, én imádok dolgozni, nagyon szeretem a munkámat, de hogyha eljön az a pont tartósan, hogy ez nekem gyomorgörcs, akkor én nem vagyok a helyemen. Nekem az nem oké. És teljesen mindegy, hogy ez szakmai előrelépés hiányából akad, vagy konfliktusból akad, vagy egyszerűen csak azért, mert jön egy másik, egy jobb lehetőség. Szerintem ezt fontos felismerni, hogyha ez tartósan fennáll, és nem csak egy ilyen adhok valami probléma miatt, egy ilyen akut történet, hanem tényleg ez krónikusan fönt áll ez a dolog, akkor én elgondolkodtam, hogy ez meddig szolgál ez engem, megéri-e ez nekem.
Hogyan lehet lehetőséget teremteni a bizonytalanságból? Mert hogy ezzel indultunk, hogyan lehet megtalálni ebben a változó világban a biztos pontokat a munkavilágában?
Ami kérdés felvetődik bennem, hogy mi a biztos ma, most? Ugye? Tehát, hogy mi az, ami biztos pont ma? Számomra az a biztos pont, hogy mindig lesz munka. Sokan ezért félnek, hogy akkor hogyan tovább? Tehát, hogy ez a igazából annyira nem rossz, hogy ki kelljen lépnem. Igaz, hogy gyomorgörcsöm van minden nap, de végül is meleg van, puha a takaró, tehát hogy végül is annyira nem rossz.
Hónap végén érkezik a fizetés.
Ez nagyon-nagyon nagy biztonság, és még egyszer hangsúlyozom, senkit nem tudok ezért rossz szemmel tekinteni, nézni, mert ez nagyon fontos a mai világban, ez a biztonság. De hogy hogyan lesz ebből a bizonytalanságból, amiben az ember egy váltás kapcsán beleugrik, az, hogy mit adhat, tehát hogy mi az a lehetőség, ami benne van, és hogy mi az, amiért ha hajlandó vagyok, vagy tenni, lépni, hogy ezt megvalósítsam. Mert hogyha ez megvan, hogy mire mondok ezáltal igent, tehát hogy ez a nemet mondás is egy olyan dolog, ami nagyon sok embernek kihívás, és amikor egy ilyen váltáshelyzet van, óhatatlanul az van, hogy itt nemet kell mondani valamire.
És itt egyébként hozzátenném, hogy ez gender semlegesen mindkét félnél, vagy mindkét nemnél problémának látom én magam a mindennapokban.
Így van. És azt is fontos tudatosítani, hogy amikor nemet mondok valamire, ugyanakkor igent mondok valami másra. Tehát ez is megint egy másik gondolkodásmód, hogy aha, nemet mondás kihívás, jó, akkor gyakoroljam az igent mondást, mire mondanék igent. És hogyha találok egy olyan igent, amire azt mondom, hogy igen, ezért hajlandó vagyok, és belevágok, és csinálom, akkor utána már nem is lesz annyira nehéz a korábbira nemet mondani. De teljesen normális az, hogy nem egyformán kezeljük a változást, és nekem ez az egyik legnagyobb kihívásom, ha már így beszéltünk az előbb erről, hogy a fiamat megtanítsam erre a gondolkodásról, aki a legkisebb döntéstől, meg változástól is pánikba esik. Hogy ezt mondjuk anyaként, meg aki én ennyire könnyen megyek bele, úszom ezzel a változás áramlattal, mondjuk hogyan tanítsam meg a gyerekemnek csak egy töredékét, hogy ne pánik legyen abból, hogyha ha változás van, hogy ez oké, a változás, vele járója az életnek, és hogy ez nem feltétlenül kell, hogy pánikot szüljön.
De milyen szerencsés a fiat, hogy te azon gondolkozol, hogy most már ennyi idős korában megtanítsd neki, hiszen vezetőknek is tanítani, vagy sokszor a munkában sok évet eltöltött szakembereknek is tanítani kell ezt a képességet, készséget, hogy fejleszteni kell.
Így van, a változásmenedzsment, mint olyan szerintem az iskolában is lehetne ezt tanítani, mert hogy az egész élet nagyon sok rétegen keresztül változásokkal van tele, az összes szerepünkön keresztül, az összes dimenziójába az életnek. És hogy nagyon sokan azért pánikolhatnak, vagy ijedhetnek meg a változástól, vagy hogy le is fagyhatnak, mert nem ismerik a változás természetét. És ugye megint, hogyha arról beszélünk, hogy vezetőként a változás, magánemberként egyáltalán külön tudom-e választani, mert hogy a teljes ember reagál a változásra. Van egy megküzdésem, van egy alapvető ösztönös zsigeri válaszom arra, hogy hogyan reagálok a változásra, és ugyanúgy fogok reagálni a magánéleti szerepemben is, mint a szakmai szerepemben is, de ez fontos, hogy megismerjük, hogy mi a saját zsigeri válaszom a változásra, és ezzel dolgozni.
Tartsunk egy kis szünetet, hamarosan innen folytatjuk.